Szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Bölcsekköve Podcast, én Barnabás vagyok, és itt van velünk Benzsó.
Hello, hello!
És épp azt beszéltük, hogy ezt tekintsük egy ilyen szezonkezdő adásnak, mondhatjuk azt, hogy ez a születése napja az új szezonnak, úgyhogy ezért is kapcsolódik ahhoz a témához, amit választottunk már, és ez pedig a születésnap.
Így van, így van. Barnabásnak is nemrég volt a születésnapja, úgyhogy amúgy most itt az interneten is boldog születésnapot kívánok, hogy köszönöm tudja szépen. Mindenki. Ja, egy évvel közelebb a halálhoz, vagy micsoda. És arra gondoltunk, hogy érdemes lenne beszélni arról, hogy végül is mi a fene ez a születésnap. Tehát miért ünnepeljük meg azt, hogy te így a világra jöttél, és akkor miért téged ünneplünk, hiszen amúgy, ha belegondolunk, ez igazából nem is a te érdemed, hogy megszülettél. Tehát olyan sokat te nem tettél azért, hogy világra jöjj.
Mégis hát igen, vagy valószínűleg nem volt ugye egyszerű, de tehát tényleg nem te választottad, nem is emlékszel rá, nem is nagyon volt más opciód.
Hát inkább az anyádat kéne akkor ünnepelni, mert ő az, aki megszült, neki volt ott a nehéz feladata, amúgy.
Igen, tehát abban sokkal több ráció lenne, hogy amikor eljön a születésnapod, akkor te ünnepled a szüleidet. És ez tulajdonképpen a szülőkről szól, ez az ő ünneplésük.
Igen, igen, de valamiért ugye nem így alakult ki, hanem az alakult ki, hogy te akkor, amikor azt a napot, amikor születtél, olyankor minden évben meghívod a haverjaidat, a családodat, és így elvárod tőlük, hogy mindenféle cuccokat adjanak neked, hogy legalábbis ilyen nagyon jó fejek és kedvesek legyenek veled aznap.
Igen, hogy ünnepeljenek, és akkor körülötted forogjon a világ, akkor neked kelljen mosogatni, meg ilyenek, akkor nagyon kedvesek legyenek veled, elnézőek.
Ilyenek. Ja, igen, igen, igen. Mondjuk kíváncsi lennék, hogy ez vajon hogy alakult ki, de amúgy ami eszembe jutott, hogy biztos vannak olyan emberek, akik ezt nem ünneplik, vagy legalábbis kíváncsi lennék, hogy Benatar ő hogy kezeli a születésnapját.
Na, hát ez érdek, ugye most ez egyszerre kettő felvetés volt. Hát ez egészen biztos, hogy vannak emberek, akik nem ünneplik, mert nekik mondjuk, és én ismerek is ilyet, de nála nem tudom a pontos okot. De az biztos, hogy van egy olyan jelenség, hogy hát ez jelzi, hogy öregszem, és én nem akarom, hogy itt mindenki tudja, hogy ez már a hányadik év, meg minden, tekintsük, hogy én 18 plusz áfa vagyok, és kész. Van, aki pedig lehet, hogy zavarba jön ettől, hogy akkor ő van a figyelem középpontjába, és nem akar ott lenni, vagy lehet, hogy pont hasonló aggályai vannak, mint amiket mi most pedzegetni fogunk, hogy tehát mi értelme van, hogy akkor ünneplünk téged, és akkor ilyen elfből nem ünnepli. Na most ugye, hát fogalmam nincsen, hogy Benatar hogy éli az életét egyébként. Valamilyen interjúban elhangzott az, hogy amikor kiderült, hogy várandós az egyik kollégája, és hogy akkor ugye felmerült ugye mindenkiben ilyen kérdésként, hogy na erről mit fog mondani. És akkor ő ezt mondta a kollégájának, hogy I'm happy for you, tehát hogy boldog vagyok te neked, hiszen ő nyilván örül ennek a dolognak, hogyha tervezték, hogy lesz gyerek, meg ilyenek. Csak így rövid összefoglalásként, akinek nem világos, ki ez a Benatar. David Benatar egy dél-afrikai filozófus, több mindennel foglalkozik, az egyik a prokreáció etikája, tehát ez ugye születéssel, szüléssel foglalkozik, hogy jó-e, miért jó, vagy miért rossz, hogyha gyerekeket csinálunk, és ő ebben egy viszonylag kevés embert számláló szélsőséget képvisel, vagy nekik az zászlóvivőjük, különösen az analitikus filozófiában, ez az antinatalizmus, tehát ő úgy gondolja, hogy ez morálisan helytelen, hogy gyereket csinálunk, azért, mert összességében szerinte jobb sohasem létezni, mint világra jönni és létezni, és ezért tulajdonképpen ártunk ezzel a gyerekekkel. Ugye a félreértések elkerülése véget nagyon fontos hangsúlyozni, hogy ő a létezést mondja meg, a sohasem létezést. Tehát nem azt mondja, hogy jobb meghalni, mint élni, meg nem azt mondja, hogy jobb elabortálni, mint megszülni gyerekeket, mert ő egyébként abortusz ellenes a Benatar. És ugye ő a létezés kezdetétől nagyjából a fogantatástól kell, hogy számítsa, szerintem. És az is egy külön dolog, hogy amikor az ember már él és öntudatánál van, mert akkor már érdekedben kerül. Tehát már érdeked élni, és onnantól kezdve neked rossz, hogyha meghaltál. Tehát onnantól kezdve, hogy te létezel, onnantól kezdve az élet se és a halál se egy túl jó opció. De hogyha te nem léteztél sohase, akkor ezek a kategóriák, ezeknek nincs értelmük. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy rossz neked nem létezni. Ha belegondolunk most azokban, akik soha nem fogantak meg, vagy soha nem fognak megfogani, nem érzünk feléjük semmilyen sajnálatot, meg ilyenek ők. Még azt sem mondhatjuk rájuk, hogy entitások. Tehát ez biztos, hogy nem lehet rossz. De minden más azon túl pedig rossz. És milyen rossz, hogy ezt így rádobjuk valakire, hiszen nem te döntöd meg, nem te döntöd el így születésed előtt, vagy a létezésed pillanata előtt, hogy te létezni akarsz. Tehát ez egy ilyen rossz, amit így rákényszerítenek a másikra. Tehát ezt mondja nagyjából Benata. Na és akkor ő mit mondhat a születésnapokra? Tehát most pont ezért, hogyha ugye úgy gondolja, hogy már előtte léteztél, ezért ezt lehet, hogy annyira nem fújná fel. Lehet, hogy azt mondaná, hogy hát ünnepeljünk meg azt, hogy te itt vagy nekünk. Mert azt viszont ő gondolja, hogy nekem jó az, hogy van a többi ember. Tehát ő például valamelyik könyvében leírja, hogy ő nagyon hálás azért, hogy vannak testvérei. Uh-huh. Még akkor is, hogyha nekik egyébként nem jó, hogy léteznek, hogy világra jöttek. Tehát valószínűleg ő, hogyha mélyebben belemenne, innen fogná fel a születésnap dolgot, hogy örüljünk azoknak az embereknek, akik itt körülvesznek ebben a világban, és jobbá teszik az amúgy nem különösebben jó minőségű életünket.
Amúgy én is közben valami hasonlón kezdtem el gondolkodni, hogy bár alapvetően ugye azt tűnne logikusnak, hogy ekkor ez a szülők ünnepe legyen, meg stb. De hogy nyilvánvalóan van ilyen, hogy anyák napja, meg ilyenek, tehát úgy tűnik, hogy ez így külön történik inkább meg. És ugye a születésnap tényleg inkább erről szól, hogy így megünnepeljük azt, hogy te létezel, hogy egy milyen jó, hogy itt vagy a bolygón, te egy ilyen jó individuum vagy, és akkor ez arról szól, hogy így azt ünnepeljük, hogy te itt vagy, és milyen jó, hogy a barátunk vagy, a családtagunk, stb. Stb.
Igen, és fontos, hogy van egy nap, amikor ezt úgymond büntetlenül kifejezhetjük. Ugye minden másik nap kifejezheted büntetlenül, de akkor olyan furcsa elmondani, hogy a barátaidnak, főleg ilyen fiú haverjaidnak, kedvellek téged, örülök, hogy létezel. Ez rettetesen fura lenne, közben így gondoljuk, és szerintem fontos, hogy kifejezzük ezt a mások felé, és erre egy ilyen platformot teremt a szülinap.
Igen. Tehát ebből a szempontból szerintem így teljesen jó. És igazából ebből látszik, hogy a szülinap az igazából nem is így ezekről az ilyen fizikai ajándékokról kell, hogy szóljon. Mert ugye szerintem sokak számára, vagy biztos van egy olyan csoportja az emberiségnek, akiknek lehet, hogy ez a fontosabb a születésnapban, de inkább ez arról szól, hogy valahogy kifejezzük azt, hogy milyen jó, hogy te itt vagy nekünk, és ennek ez egy formája. Lehet, hogy én adok neked valamit, aminek úgy gondolom, hogy te örülnél, és ez a valami, amit adok, így kifejezi azt, hogy mit gondolok rólad, meg a mi kapcsolatunkat.
Így van, az ajándék is tulajdonképpen a szeretetnek egy kifejeződés.
Emellett szerintem a születésnap az egy ilyen jó ok arra, hogy ha te vagy az ünnepelt, tehát hogyha, mert szerintem eddig akkor ebben megállapodhatunk, hogy ha, amikor úgymond mást ünneplünk, tehát aki nem te vagy, akkor ez arra egy ilyen jó apropó, hogy ilyenkor kifejezheted nekik, hogy mit gondolsz róluk, vagy hogy milyen fontosak neked, inkább mondjuk így. És hogy amikor pedig téged ünnepelnek, akkor ez nyilván egy egyrészt megtapasztalhatod, hogy hogy viszonyulnak hozzád a számodra fontos emberek, vagy így velük tudod tölteni azt a napot, hogyha szerencséd van, vagy stb. Meg egyrészt az, hogy amit már korábban is mondtam, ugye vannak, akik így nem is ünneplik, mert hogy próbáljunk meg elfeledkezni arról, hogy hány évesek vagyunk, maradjunk örökre fiatalok, stb. De ugyanakkor szerintem egy jó pillanat arra, hogy így kicsit megáll, és így elgondolkodj, hogy most megint eltelt egy év, így mit csináltál eddig az életeddel, fiatalabb már nem leszel, tehát hogy kicsit egy ilyen reflekcióra is lehetőséget ad szerintem.
Igen, ami ugye két szempontból is jó, az egyik, amit említettél, az ilyen praktikus, hogy mi az, amit elértem, mi az, amit nem, mi az, amit még elérhetek, milyen terveket tudok csinálni, tehát segít, hogy szervezettebb legyen az életünk. A másik pedig szerintem egy ilyen egzisztenciális reflexió, hogy hát gondolkodsz azon, hogy hát igen, közelebb kerülsz a halálhoz, közelebb kerülsz az életed végéhez, kimész egyre jobban az adott életszakaszokból, a gyerekkorból, a kamaszkorból, aztán a fiatal felnőttkorból, és mész az időskorba, mész más szakaszokba, és hogy gondolkodj azon, hogy gondolkodj el az értelmes dolgokon, amik ebben a nagy, véges és egyébként rövid utazásban mi az, ami értelmet, ami jelent a számodra, mi az, aminek van értéke, és hogy segítsen erre fókuszálni. Tehát, hogy kicsit ilyen sztoikusabb hangon.
Igen, nekem is ez jutott ez.
Sztoikus, de hogy fontos, hogy emlékezzél arra folyamatosan, hogy egyszer majd meg fogsz halni. Igen, mert ez azt jelenti, hogy minden, ami itt van, az véges. És nem árt, hogyha van élete egy ilyen emlékeztető.
Igen, igen. Hát van, aki minden napját így éli, vagy ha jól tudom, tehát a Steve Jobs ugye valami 2005-ös beszédében mondott ilyet, hogy minden reggel belenéz a tükörbe, és megkérdezi magától, hogy mit csinálna ma, ha tudná, hogy meghal, vagy valami. És hogy úgy dönt, hogy minden nap úgy éli az életét, mint hogyha ez lenne az utolsó napja.
Igen, ez egy érdekes gondolat. Szó szerint ez nem tud igaz lenni, mert hogy
nyilván.
Ez az utolsó napod, akkor nem mennél be.
Igen. Igen. Tehát szerintem érdemes úgy élni inkább, hogy ilyen, így hagysz neki ilyen esélyt, hogy így belegondolsz, hogy jó, mi van akkor, hogyha mai nap meghalok, de mi van akkor, hogyha túlélem, és így azt mondjuk mind a kettőnek ilyen 55%, vagy ilyen 50% esélyt. És akkor olyan döntéseket fogsz hozni, amik így a jövődre nézve is pozitívak lesznek, tehát nem feltétlenül küldesz el mindenkit a fenébe, aki aznap felhúz, mert hogy gondolkodsz arra, hogy holnap mi lesz, de ugyanakkor ad egy kis ilyen bátorságot is, hogy így jobban el tudod engedni azt, ami nem olyan fontos, mert hogy abba is belegondolsz, hogy lehet, hogy nem éled meg a holnapot, és akkor meg így könnyebb.
Így van, az egyik ilyen tanárom, aki színészvezetést tanított nekünk az egyetemen, ő színész, lengyel Ferenc, azt hiszem ez a keresztneve, abban pont nem vagyok sajnos biztos. Ő azt tettette nekünk, hogy a színész az minden mondatot úgy mond, mint hogyha akkor mondaná először, vagy utoljára. Ez nagyon megmarad bennem, hogy ugye így van súlya annak, amit mond, és kicsit én is próbálom így élni az életemet, mint hogyha látnám a dolgokat, és vagy az lenne az első, vagy az utolsó alkalom, hogy látom ezeket, hogy látom a reggeli napfényt, hogy iszom a kávé ízét. És amúgy az ilyen apróságokért is nagyon-nagyon hálásak lehetünk. Hát még a nagyobb volumenű dolgokért, mondjuk a jó szakaszokért az évben, amikor nyaraltunk, amikor sokat találkoztunk a barátainkért, és tehát kicsit ezt az ilyen reflexiót, amiről beszéltünk, hogy minden nap elvégeztetünk, ezt így egy évre kivetítve tudod csinálni a szülinapodon.
Igen, igen. Mert valahogy szerintem ugye fontos az embernek ezek a fontosak az embernek ezek a rituálék, tehát, hogy megvan, hogy az új évet is megünnepeljük, ami egyébként, ha belegondolsz, mi a francnak, hát a föld tett egy kört a nap körül, wow, tehát, hogy és akkor ez egy jó indok arra, hogy jól lerészegedjünk, tehát ez a belegondolsz, ebben is így sok ráció nincs, de valahogy így innen indul az új év is, hogy a szilveszter, hogy így elbúcsúztatjuk a régit, és akkor megünnepeljük az újat, vagy valami ilyesmi. Csak hogy azt ilyenkor egész emberiség szinten csináljuk szülinapkor, meg ezt ilyen emberi szinten tudjuk tenni. Meg fontos, hogy ilyenkor úgymond kicsit rá vagy kötelezve, hogy részt vegyél abba, ami éppen az ünnep, hogyha így valami dátumhoz van kötve, vagy kötődik hozzá valami rituálé, hogy szülinapi torta, vagy tűzijáték, vagy stb., ami segíti ezt, hogy jobban elmélyülj az ünneplésbe, vagy értékeld, hogy miről szól ez az ünnep.
Igen, szerintem fontos, hogy mondasz, a rituálék azok a közösség, meg az egyén élete szempontjából is fontos, hogy tudod, hogy jönni fog, készülsz rá, van mit várni, van egy meghatározott rendje, hogy szoktuk csinálni, ezek elképesztően fontosak. A másik dolog, amit én még ki akartam emelni, abból a szempontból, hogy mit jelent az ünnepelt számára a szülinap, hogy szerintem egyébként indokolt azt mondani, hogy igenis élvezd ki, hogy most te körülötted forog a világ, és ne élj ezzel vissza, de élj ezzel a lehetőséggel, mert az emberben megvan ez a vágy, hogy ő legyen a figyelem középpontjában, hogy ünnepeljék, hogy elmondják, hogy mennyire szeretik, hogy dicsérjék, és ezt nem mindig kapod meg, és akkor egy hiány marad benned, ami lehet, hogy később ilyen rossz dolgokat fog okozni. És azért nem jó az, hogyha elnyomod ezt a vágyat, és a szülinap az kínál erre egy alkalmat, hogy ez az üresség, ez ott megtelítődjön, hogy azt érezd, hogy hú, engem igenis szeretnek, engem igenis értékelnek, vagy hú, igenis néha-néha foroghat körülöttem a világ. Úgyhogy szerintem ennek meg van haszna, még akkor is, hogyha kívülről azt mondanánk, hogy ezek kicsit olyan morálisan defektes vágyak.
Igen, de hogy valahogy így
elnyomjuk.
Így tudod inkorporálni a narcisztikus énedet, úgy, hogy ez ne legyen ilyen destruktív az életedre nézve.
Igen, tehát ez egy olyan dolog, ami van nekünk, és ezzel együtt kell élnünk, és hogyha ezt a szülinapodon próbálod kielni a narcisztikus énedet, akkor ezzel nincsen semmi probléma.
Így van. Tehát ezért lehet rossz. Azt hiszem, a Jehova tanúinál van az, hogy náluk nem ünneplik a születésnapot, meg az ilyeneket, de erre rákeresek Google-ön.
Tényleg, hát ez meglepő.
Igen, azt hiszem, hogy a karácsonyt se. Aha, miért nem ünneplik a Jehova tanúi a születésnapot? Szerintem az ő oldaluk, mert ez a jw.org, gondolom ez a Jehovah's Witnesses. A születésnap megünneplése pogány eredetű. Ez jó. Nem tudom, mennyire olvassam fel, így ezt írek, hogy egy forrás, most szerint régen azt gondolták, hogy valakinek a születésnapján a gonosz szellemek és erők árthatnak az ünnepeltnek, de barátai a jelenlétükkel és jó kívánságaikkal megvédhetik.
Wow, ez egy milyen érdekes gondolat, hogy azért vannak ott a barátai szülinapot, hogy megvédjenek a
igen. szellemektől. Ja, meg amit még hoznak érnek, hogy mert hogy akkor csinálták az ilyen horoszkóp dolgokat, születésnapi gyertyák mágikus erővel bírtak és teljesítették a kívánságokat. Na ez a szokás, ez a mai napig így megmaradtam, úgyhogy fújd el a gyertyákat a tortán és kívánj valamit.
Igen, de érdekes ez, igen. Én nem is tudtam, akkor ennek egy ilyen pogány ritusból van az eredete.
Ja. De nekem jobban tetszik ez a gondolat, hogy a barátaink jelenlétükkel és jó kívánságaikkal megvédenek minket a gonosz szellemektől és erőktől. Tehát ez még valami olyan dolog, ami ebből itt tanulhatunk, vagy nem is tudom. Tehát, hogy ennek olyan, mintha valami mélyebb jelentése lenne annál, hogy ez csak egy ilyen szimpla pogány szokás volt, hogy nem tudom. Hát én, vagy legalábbis tudom, én azon a véleményen vagyok, hogy így nem lehet kidobni ezeket a dolgokat, amiket az emberiség így a civilizáció fejlődése során feltalált, mert mindennek van valami értelme. Tehát, mintha, amikor nem tudom, emlékszel, hogy amikor az asztrológiás epizódról, ugye én nagyon ilyen anti-asztrológus vagyok, mert hogy ilyen pseudotudománynak tartom, de hogy amúgy abban egyetértek veled, hogy az, hogy ez mit jelentett, és hogy milyennek az eredete, az nagyon is fontos. Az, hogy ma már ilyen bóvli tudomány, az nem érdekel senkit, de az, hogy akkoriban ugye ez azt jelentett, hogy kimentél felnézve a csillagos égre, és akkor szembesültél a világ mindenséggel, és ez sokáig csak ez volt a kapcsolódás. És valami ugyan ilyesmi szempontból szerintem érdemes itt az ilyen pogány hagyományokat is valamilyen szintű tisztelettel kezelni, vagy fordulni hozzájuk, hogy ezekben is lehet valami mélyebb jelentés. Tehát ilyen pszichológiaira gondolok most elsősorban.
Igen, a másik pedig, hogy sok mindenre mondjuk azt, hogy pogány rítus, de hogyan különböztetsz meg egy pogány rítust egy, nem tudom, alternatív vallásnak a rítusától? Tehát én pont azt érzem benne, hogy ezek ilyen nem intézményesült és nem egy exakt teológiával rendelkező ilyen vallás féléknek voltak a rítusai, mert már azt, hogyha bevezetjük ezt, hogy vannak itt ártó szellemek, ugye ettől még lehetünk ateisták, de az biztos, hogy nem egy fizikalista vagy materialista világképünk lesz. És szerintem, hogyha egy mai embernek azt mondod, hogy pogány, akkor ő valami ilyesmire fog gondolni. Uh-huh. Tehát azt is mondhatnánk, hogy egy ilyen régebbi, ilyen furcsa vallás féleségnek a tovább élése. Legalábbis én ezt gondolom, aztán lehet, hogy most a valláskutatók elmondják, hogy mennyire tévedek. De az biztos, hogy ezek kiállták az idő próbáját, tehát nem érdemes ezeket kidobni. Tehát ezt csináljuk már 1000 éve gyakorlatilag, vagy több 1000 éve valamilyen formában.
Igen, igen.
Ez azt jelenti, hogy nagyon szorosan kapcsolódik az emberi természethez.
Abszolút. Itt meg amúgy vannak nekik több indokuk, de ez a pogány dologhoz még annyit írnak, hogy a Biblia elítéli a mágiát, a jóslást és a spiritizmust, és hogy ezzel indokolják, hogy mivel ezek ilyen pogány cuccok, akkor ezzel nem ünneplik. Ez az első indokuk volt így egybe. És akkor itt még hoznak ilyet, hogy a korai keresztények nem ünnepelték a születésnapot, pogány szokásnak tekintették bárki születésnapjának megünneplését. Ez mondjuk érdekes, erről nem tudtam, hogy a korai keresztények nem ünnepelték a születésnapot. De mondjuk akkor érdekelne, hogy mikor kezdték el? Úgyhogy mikor lett ez újra bevett dolog? Az ókori rómaiaknál ünnepelték a születésnapot? Ez hogy működhetett vajon?
Igen, meg azt, hogy nem volt egy ilyen nagy szokásot, ami lehet, hogy voltak, akik ünnepelték. Tehát én azt gondolom, hogy ez alapvetően így mindig így a szülők ünnepelték, hogyha tudták, hogy na egy éve született meg a gyerekük. Uh-huh. Arra biztos, hogy így gondoltak, mint egy ilyen nagy dolog, mint egy ilyen évforduló, amire érdemes így visszaemlékezni.
Ja. Yeah. Harmadik indokuk az az, hogy az egyetlen ünnep, amelyet a keresztényeknek meg kell tartani, az nem egy születésnap, hanem Jézus haláláról való megemlékezés. Tehát a húsvétot azt ünneplik. De mondjuk a karácsonyt sem ünneplik, azt hiszem ugye pont ezért, hogy így Jézus születését sem ünneplik, ami szerintem fura, de hát mindegy. A Bibliában sehol sem olvasunk arról, hogy Isten bármelyik szolgája megtartotta volna bárkinek a születésnapját.
Jó, tehát anya, most a legnagyobb tisztelettel a Jehova tanúi felé, nekem ezek furcsa indokok abból a szempontból, hogy ma már egyikünk sem úgy gondol a szülinapjára, hogy most itt ilyen szellemeket idézünk meg, vagy bármilyen mágiát csinálnánk.
Tehát hogy ez már abszolút nem pogány ünnep. Ez olyan, mint hogy a Halloween sem arról szól már, hogy elűzd az ördögöt, azért csinálsz ilyen tök lámpás, vagy nem tudom. Tehát, hogy meg a farsang, meg a busójárás sem ezért csináljuk ma már, hanem mert ezek ilyen szokások, meg ünnepek, amik megmaradtak most. Oké, hogy ezeknek ez az eredetük, de ettől még szerintem nem lesznek ilyen értéktelenek, hogy úgy gondoljuk, hogy ez nem igaz, hogy nincsenek ilyen szellemek, meg ilyenek, mert hogy a szokás az attól még fontos. Valamit értem, amit ugye mondtál is, hogy ezt nem lehet csak úgy kidobni a kukába.
Igen, meg ezek így a buliról, meg a közösségről szólnak, ami egy ilyen természetes igény. Ugye én például ezért akartam, hogy most januárban így a baráti társasággal farsangozzunk, mert miután elmúlik a szilveszter, akkor utána mögötted vannak az ünnepek, és akkor még ott van egy csomó nap a húsvétig, és ráadásul két hideg hónap, két nagyon hideg hónap van előtted, és hogy kell valami, amit még tudsz várni.
Igen.
Ez ilyen jó, hogy oké, vége a szilveszternek, és akkor rá tudunk fordulni a farsangra. Ugye nyilván ezért volt szerintem a régi népi világban is farsang, meg a polgári világban ugye ez volt a nagy bálok.
Báli szezon, így van.
Mert beköszönt a rossz idő, a december elején, november végén, az még egy ilyen hangulatos időszak, mert akkor van az advent.
Igen.
Ünnepek, és utána kell legyen valami kapaszkodód. Ugye különben nagyon furá ebbe belegondolni, nem, hogy ott a legnagyobb hidegben bálozunk meg ilyenek.
Hát igen, de valamivel ben kell tartanunk magunkban a lelket, nem? Pont amit mondasz, mert ha csak ilyen hideg lenne és dolgozol, akkor így legszívesebben meghalnál a végére szerintem.
Igen. Meg azt akartam csak mondani, hogy térjünk vissza így a kívánságra, mert ugye kívánsz a szülinapodon,
ja,
a gyertyát, és ez tök érdekes, az jutott eszembe róla, amit te mondtál ott az ebegénybe, hogy hát azért fontos, hogy így megfogalmazd a kívánságodat, mert így ez a nulladik pontja annak, hogy elérd, amit szeretnéd, hogy pontosan megfogalmazod, hogy mi az.
Ja, igen, igen. Ugye ehhez adnék akkor egy kis kontextust a nézőknek per hallgatóknak, hogy mi ez, hogy ott van ilyen hajózási múzeum, ha jól emlékszem.
Igen, nem jön, úgyhogy ajánljuk.
Igen, mindenki menjen el oda. Nagyon kedvesek ott minden, tehát zseniális a hely, meg nagyon jó is az egész kiállítás. És ott van egy ilyen, mi volt valami, hát ilyen kívánságot teljesítő...
Varázsbot,
igen, igen, igen. Amit megfogsz, kívánsz magadba valamit, nem mondod egy senkinek, és ugye akkor teljesül ez a premisszája a dolognak. És ugye én nem hiszek ebbe, hogy ez így működne, ez a varázslat, de és ott mondtam a többieknek, hogy ennek ilyen, ez ilyen, hát nem is tudom, ilyen pszichológiai szignifikanciája van igazából, hogy tényleg, hogy így kimondod, hogy mi a célod, és ez az, amit mondtam, hogy ez a nulladik lépés, hanem mondtam, hogy van egy célod, van valami víziót, hogy mit akarsz csinálni, akkor az sokkal könnyebb elérni, hogyha tudod, hogy mi az irány. És a születésnapban is szerintem a kívánságnak valahogy így ez az egyik értelme, hogy amit beszéltünk, hogy ez a születésnap így a reflexióról is szól, meg a jövőbe tekintésről is, és ez így a jövőbe tekintésnek a része, hogy a szülinapod, hogy megfogalmazod magadba, hogy mi az, amit így a leginkább szeretnél, hogy mondjuk a következő egy évben megtörténjen. És ugye így működik, ugye mindig mondják ez, ami szerintem szintén én nem hiszek az ilyen vonzás törvényébe, hogy akkor te neked így meg úgy rezegnek a molekuláid, vagy a lelked, vagy mit tudom én, és akkor így behozod a dolgokat. De abban van valami szerintem, hogy így hogy a tudatalattidban, a tudattalanodban, vagy tehát, hogyha egy ilyen nagyon erős célt megfogalmazol magadban, és valahogy így a teljes személyiségedet, azokat a részeit is, amik így nem nyilvánvalóak előtted, hogy léteznek, de hogyha őket is így csatasorba tudod állítani valahogy mögött, a cél mögött, akkor sokkal könnyebb dolgod lesz elérni azt a célt, és néha még az ilyen tényleg az olyan akcióid is, amikben, vagy cselekvésed, amikben nem gondolsz bele, azok is lehet, hogy ehhez fognak közelebb vinni pont emiatt. Mint ugye ez az egyik ilyen, ez egy ilyen nagyon egyszerű példa, de hogy ha jól tudom, van ez a cucc, hogy lógatsz egy valami nyakláncot, és ugye, hogy te megpróbálod az elméddel elforgatni, ugye? És hogy nem fogod tudni az elméddel elforgatni, de egy idő után elkezd rezegni a lánc, amit azt hiszem kutatók megnéztek, hogy ez miért van, és azért, mert hogy az agyad ilyen mikrorezgéseket küld az ujjaidba, tehát hogy az akaratod, még hogyha úgy is akarod manifestálni, hogy te itt most telepátiával, vagy telekinetikus erőddel akarsz manipulálni objektumokat, mivel ilyet nyilván nem tudsz, de hogy valahogy ez a cél az ilyen számodra tudatosan nem elérhető rendszerekben is meg fog jelenni biológiailag.
Igen, ez nagyon érdekes. Tehát tudattalanul elkezded rezgetni a
láncot,
és közben azt gondolod, hogy ez telepátia.
Igen, igen. És szerintem ezért fontos az, hogy így kijelentsük magunknak a céljainkat, és hogy valami... És hogy szerintem ez amúgy az is kell, hogy nyilván egy olyan cél legyen, ami ilyen olyan, amit a személyiséged egésze valahogy így tud hozzá kapcsolódni.
Igen, meg nem teljesen elérhetetlen.
Igen, igen.
Harmadik kezem.
Igen, tehát nyilván nem egy ilyen fajta kívánság, de hogyha mondjuk az lenne a kívánságod, hogy mit tudom én, szeretnéd megduplázni a fizetésedet a következő egy évben. Ez még mindig egy ilyen elég távoli, meg nagyon nehéz cél, de hogy ez nem egy elérhetetlen cél, mert nézd, menj ki a világba, és szerintem találsz embert, aki ezt meg tudta csinálni. És ez egy olyan cél, amiért is tudsz is tenni valamit, és hogyha tudatosan is elkezdesz tenni érte valamit, és hogyha még így a számodra nem elérhető rendszerek, amik jelenleg jelen vannak a biológiádban is, beállnak-e mögé a cél mögé, akkor ilyen megállíthatatlan tudsz lenni szerintem.
Igen, vagy hát legalábbis így biztos, hogy jobb esélyeid lesznek arra, igen, hogy nagyon fókuszálsz arra, hogy végül is több legyen a fizetésed, mint eddig. Igen.
És lehet, hogy nem fog ez teljesül, hogy megduplázod a fizetésedet, de lehet, hogy kapsz valami előléptetést, vagy többet, vagy nő a fizetésed, vagy rájössz, hogy valami karriert váltasz, indítasz egy vállalkozást, de hogy valahogy így közelebb kerülsz ahhoz a célhoz, amit megfogalmaztál.
Igen, még sokszor nem jön be. És érdekes, hogy, tehát, hogy azok az emberek is tisztában vannak azzal, hogy mennyire nehéz egyébként az élet, hogy mennyire dugába dőlnek a számításaink, akár önhibánkon kívül egyik pillanatról a másikra. És ilyen eklatáns példa például a háború, most akik azokon a területeken vígan élték az életüket, nekik most, hát hogyha viszonylag jól jártak, akkor is ilyen nagyon alacsony szintről kell kezdeniük, hiszen minden dolgokat hátrahagyva, vagy nagyon sok dolgokat hátrahagyva kellett elmenniük egy idegen országba, és ők még az olcsón megúszták azokhoz képest.
Ja.
Valamilyen formában
az állapotából
estek.
Igen.
Mi se járunk ezzel túl jól, meg nagyjából senki se, így a gazdasági
hatás miatt.
Tehát lényeg, hogy tehát ugye valamivel nem lehet vitatkozni, az az, hogy az élet kiszámíthatatlan, és nagyon nehéz, és a szenvedés az létezik, és hogy valahogy mégsem kérdőjelezzük meg ilyenkor, hogy a vonzás törvényét, meg ezeket, holott nagyon nehéz azt mondani, hogy ők ezt bevonzották. Azt, hogy ebből valami jót hozunk ki, és akkor hirtelen ebből valami...
Hát igen, de hát nem véletlen szerintem, hogy ez a vonzás törvénye, ez inkább azokban valahogy az olyan kultúrákban van jelen, nem ahol ilyen nagyon ilyen sikerorientált, és ahol így jobban közelebb tudsz menni hozzá. Tehát most így én arra próbálok utalni mondjuk, hogy az ilyen üzleti életben, vagy nem tudom, hogy tudod, akiknek benne van a Instagram biójukban, hogy hashtag entrepreneur, meg ilyenek, tehát inkább úgy ezekben a körökben.
Igen, amit én ki akarok ebből hozni, hogy attól még mennyire fontos, hogy vannak ilyen dolgok, amikben itt tudsz hinni, meg tudsz várni, meg ilyenek, hogy hiába jön szembe a valóság, akkor is vannak, akinek mondjuk a vonzástörvénye nagyon fontos, és én ezt nem akarom tőlük elvenni, és hasonló dolog valószínűleg az összes több ilyen rituálé, meg a,
igen,
meg a születésnap is, hogy egy, tehát Benatárnak azért sok mindenben igaza van, tehát egy nem túl egyszerű világban élünk, és akkor kellenek ezek a kis oázisok, vagy ezek a szigetek, amiken így fel tudunk üdülni egy-egy pillanatra.
Igen, igen, ez nagyon fontos.
Akkor köszönjük, hogy velünk tartottatok ebben az előadásban, és reméljük, hogy elnyerte tetszéseteket, és stimulatívnak találtátok, és hogy ezután jobban meggondoljátok a kívánságaitokat, vagy lamentáltok az elmúláson a születésnapotokon, úgyhogy várunk benneteket a következő adásban, és sziasztok!
Sziasztok! Thank you.